Brázák Ostan Sámor, a Nézőpont Intézet, és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője az Aréna vendége. Maradva még mindig a gazdasági intézkedéseknél, Palkovics miniszter néhány nappal, egy héttel ezelőtt részletesen beszélt itt arról, hogy a gazdaság még egy energetikai terv is van a klímavédelmi akcióterv mögött. Ebben több potenciált látnak, Brázák Ostan?
Én bevallom töredelmesen, hogy ezt az interjút nem hallottam, de az energetikai terv kapcsán én a már előző fél időben megbeszélt napenergiára és az atomenergiára tudok gondolni első körben, ami célzottan a magyar kormány energiastratégiájának a része. Ugye a napenergia lenne a zöld energiaforrás egyik eszköze, a másik pedig az atomenergia, mert mind a kettő a széndioxid kibocsátás elleni fellépést jelent. A magyar energia mixet, ahogy mondani szokták, át kell állítani. Egyébként etéren igen jól áll Magyarország, tehát a kell szénerőmű is, ugye ez a híres neves mátrai erőműnek a története, lignit bányából, mert az egy magyar szuverén energiaforrás, a napenergia is ilyen, az atomenergiáról lehet hosszan vitatkozni, de az a lényeg, hogy egy olyan energia mix jöjjön létre, ami biztosítja azt, hogy egyszerre legyen sokforrású, egyszerre legyen biztonságos, és egyszerre szolgálja a klímavédelmet, ami nem tegnap óta, hanem már egy ideje, de a kormánynak a egyértelmű célkitűzés.
Ebből hogy lehet választói támogatást csinálni? Ezek bonyolult szakkérdések.
Szerintem, hogy mondjam, nem kell minden részlet szakpolitikában azt keresni, hogy lesz abból szavazat. Valóban ez egy bonyolult összefüggésrendszer. Sokszor a választópolgárok imázsokra, ígéretekre, víziókra, hitelességre szavaznak. A Fidesz most arra tesz kísérletet, hogy amikor az a választói réteg, ami azt mondja, hogy szerinte meg kell védeni a földet, a teremtett földet, a környezetvédelem fontos, az éghajlatváltozás létezik és küzdeni kell ellene, az európai embernek mindent meg kell tennie a fellépésre, és ugye itt Áder Jánosra külön kitért Orbán Viktor, hogy ő már 10 éve próbálja győzködni a magyar polgárokat, hogy ez mennyire fontos kérdéskör. Szóval amikor ezt van egy ilyen választói csoport, aminek ez fontos, ez a választói csoport meg akarja hozni a választói döntését, a Fidesz azt akarja elérni, hogy ne azt mondja, hogy egyetlen egy zöld párt van Magyarországon, mert Karácsony Gergely a klímavédelem ügyében a legtöbbet beszélő politikus, hanem úgy érezze, hogy itt a kormányerő is felelősséget vállal ebben a kérdésben, és ezek a választópolgárok tiszteletel kivételnek nem fognak elmélyedni a szakpolitikák 88. oldalán leírt konkrét intézkedésekben, hanem azt fogják kérdezni, hogy elhiszik-e, hogy a Fidesz is egy zöld párt, elhiszik-e, hogy a Fidesz is tenni akar az éghajlatváltozás ellen, vagy pedig inkább annak hisznek, hogy a Fidesznek nincs etéren mondani valója. Ennyire egyszerű a dolog, tehát sokkal inkább imázsokról és hitelességi kérdésekről szavaz egy választópolgár, mint szakpolitikákról.
Pulai András?
Kétségtelen, hogy szavazza a választópolgár imázsra és hitelességre és minden egyébre. Ugye az előzőet abban pont arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy ezért a Fidesz itt nagyon durvá le van maradva ebben a kérdésben, és pont azért nevetnek.
Kivel szemben van lemaradva?
Hát az ellenzékkel szemben.
De az ellenzék mit csinál tetére?
Hát konzekvensen képviselte ezeket az ügyeket, és
mondjuk... Semmit nem csinált, tehát beszélt róla. Tehát kommunikációs térben van legfeljebb.
Ugye az ellenzék abban a speciális helyzetben van, hogy egészen októberig lényegében sehol sem volt hatalmon.
Pár 2010 előtt voltak hatalmon.
És akkor elég egyértelműen ebben az elmentek. Például volt közvetvédelmi minisztérium. Rettentő sokat tett a környezetvédelmi. Mondjuk például úgy alakított az energiamixet, ugye például szélérműveket telepített az országba, a Kisalföldre és jó pár másik helyre.
És a szélerőműveket ma már nagyon sokan meghaladottnak tartják. Ha például a német szakirodalmat vagy újságcikkeket olvasol erről, egyre többre zöld politikusok tiltakoznak a madarakat legyilkoló, a különféle hanghatásokkal a nyugalmat és a kényelmet nehezítő szélerőművek ellen. Tehát én szerintem ne ebbe lássa a zöld politikát, hogy szélerőműveket telepítenek-e valahol.
Tehát azt kérdezted, hogy az előző kormányok milyen zöld tevékenységeket tettek, és például lehetővé tették, hogy Magyarországon megjelenjenek ezek a szélerőművek, és én gondolom azt, hogy mindenhova szélerő, például Budapest belvárosában, vagy egyéb sűrű lakott helyre nem valók a szélerőművek, de vannak olyan folyosók, ahol bizony a tengeri szélerőművek ugyan össze nem mérhető, de annak a nagyságrendjével megközelítő mennyiség energiát lehet elállítani, ami ugye annyival másabb, mint a naperőmű, hogy ugye éjszaka is termeli az áramot, ami azért legalábbis valamennyire fontosnak tűnő szempont akkor, amikor
viszont a szélcsendben beszélünk, akkor nehézségekkel küzd a szélerőművel, ezt is te majd
igen, igen, szélcsendben nehézségekkel küzd az ember, csak ugye pont ezek az új generációs szélerőművek már vannak annyira nagyok, hogy szinte mindig termelnek, mert ugye olyan nincs, hogy nincsen semmi, nagyon kevés esetben, hogy nincsen semmi légmozgás, és akár 300 méteres átmérőjű székek esetében valamilyen célmozgás, ez mindenképpen van, ennek okán termelik az áramot, azt hiszem túlságosan belementünk a
részletébe.
Túlságosan belementünk a részletébe. A lényeg az, hogy szerintem a Fidesz hitelességi problémákkal küzd. Emlékezzünk csak arra vissza, hogy mondjuk szeptemberben még Bajer Zsolt, illetve Schmidt Mária közösen egy televíziós műsorban a Hír TV-ben nevették ki azokat, akiknek zöld gondolataik támadtak, és nem értették, hangosan kacagtak azon, hogy nem értik, hogy mi az, hogy klímavészhelyzet, meg ilyen
szavakon. Meg azt mondta, hogy aki nem veszi ezt komolyan, az idióta, ha jól emlékszem ezt a kifejezést.
Hát ezt október 13-a után, a híres Fidesz zöldfordulat után mondta, ezzel egyébként nem hozta különösebben jó helyzetbe a két harcostársát, azt hiszem fogalmazhatunk is, mit Mária és Bajer Zsolt esetében. Szóval hitelességi problémákkal küzdenek. Egyébként, hogy egy neked kedves párhuzamot mondjak, kicsit olyan ez a hitelességi probléma, mint amikor a baloldal politikusai a határon túli magyarok érdekében szólalnak fel, vagy mondjuk határon túli határon túli magyarokkal közösen lépnek fel, csak hogy egyet mondjak, például van stratégiai együttműködés az MSZP és az RMDSZ között, amit Kolozsvárot írt alá, adott még korábban Mestázi Attila pártelnökként, és hogy azért azt sem nagyon annyira tört át, azért, mert egyébként a baloldalnak a tech rekordja, az azt megelőző, ugye ott volt egy bocsánatkérés a népszavazás, mert ez egy ennél összetettebb történet, az azt megelőző, mondjuk az, hogy 8-10 évben fundamentálisan máshogy járt a kérdéshez, és ezt nem sikerült magáról ezt a stigmát, azt gondolom, máig lemosni. Most a Trianon elmékével egyébként ez egy új lehetőséget de teremteni az ellenzéki pártnak, és egy kicsit pontosan ugyanilyen hitelességi...
Nem lehet bocsánat egyenlőséget tenni. Tehát a környezetvédelem ellenében.
Hát
a szocialista párt Gyurcsány Ferenc vezetésével népszavazáson utasította el a kettős
állapodását. A Fidesz több ezer tonna szemetet importált Horvátországból, és szennyvizet, Fidesz tette lehetővé, hogy ez bekövetkezzen, és Fidesz közeli oligarchák azok, akiknek ez a biznisze, tehát összességében
az elmúlt 10 évben jöttek létre a hulladéklerakó telepek, és soha annyit nem tett Magyarországon senki európai értelembe vett hulladékgazdálkodásért, mint a Fidesz. Szerintem ez egy
komoly. Ugyan nem tudom, hogy az európai értelembe vett hulladékgazdálkodás,
de menjünk tovább.
Az azt jelenti, hogy Horvátországból
hulladékgyűjtés, hulladékudvarok. Nagyon komoly. Ha körbenézel az országban, akkor szeretted volna, ha
Magyarországon
szerintem hulladékokról most már ennyit a hulladékokról,
az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a szelektív hulladékoknak az aránya.
Jó. Szóba került már az előbb Németország. Angela Merkel és Orbán Viktor tárgyalt, és a német kancellár azt mondta, hogy a két ország érdekek közös. Azt mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon a német ipar az rendkívül erős. Ez a közös érdek, ez valamilyen megtárgyasul valamilyen módon? Mert az két ország közös érdeke az viszonylag ritkán hangzott el az elmúlt néhány évben.
Azt hiszem, ez egy előrelátó lépés volt az Orbán kormány részéről, és talán a miniszterelnöktől elsősorban, hogy megtalálta azt a nyelvet és azt a tematikát, amiben a világkép és az értékrendek kapcsán meglévő ellentétek ellenére Németország és Magyarország szoros szövetséges, és az együttműködést tudja keresni. Legalább kettő ilyen terület van. Az egyik a hadügyi együttműködés, ugye a tavalyi év során különféle statisztikák láttak napvilágot, hogy Magyarország volt a legnagyobb német fegyver vásárló a 2019-ben, azért ez egy elég erős állítás. A másik pedig az ipari együttműködés, ahol az olcsóbb, de szakképzett munkaerő miatt, a megfelelő infrastruktúrális feltételek miatt, a német nyelv ismerete miatt, a kormányzati ösztönző támogató hozzáállás miatt ezek mind együtt a német ipar számára egy nagyon kedvező feltételrendszert biztosítanak, és ezért a német gazdaság Magyarországban egy hogy mondjam, vonzó célpontot talál, és azt találta meg az Orbán kormány, hogy ne a liberalizmus és a kereszténységről beszéljen a német és a magyar kormányzat, ne a migráció politikájáról beszéljen feltétlenül, mert ott sincsen teljes egyetértés, hanem keresse meg azokat a témákat, amiben egyetértés van. Így meg lehet erősíteni a bizalmat. Ez szerintem nagyon látványos volt. Azok számára, akik Angela Merkel és Orbán Viktor között a ellentétet keresték, azok számára már augusztus óta egy sok hatás lehet, vagy érvényesülhet. Ugye augusztusban mondta azt Angela Merkel Sopronba járva, hogy Magyarország jól használta fel az uniós forrásokat. Most pedig kifejezetten megdicsérte megint a magyar gazdasági növekedést, tehát sikerült megtalálni a bizalomhoz szükséges közös témát, és ami ennél fontosabb, a 2020-as év nagy európai ügye az a keretköltségvetés lesz. Milyen közteher megosztás jön létre Európába, illetve milyen prioritásai lesznek az európai források elköltésének, a közös bizalom az alapja tud annak lenni, hogy ne Magyarország ellenében szülessen döntés.
Nagyon harabdálni kellett a nyelvemet, hogy ne szóljak közben, mert én is olvastam.
Már véres miatt.
Én is olvastam a találkozó után kiadott sajtóközleményt, és abban valóban ezeket lehetett olvasni, de szerintem valójában más történt ott. És ráadásul a legvégén, a hosszú monológoknak a legvégén elkezdett pedzegetni azt, hogy valami történik. Az történt, hogy a Fidesz az Európai Unió politizálásának a szélére sodródott, és kisodott a főáramból. Az Európai Néppárt ugyan továbbra is a felfüggesztés mellett van, nem tudtak döntést hozni, hogy kirúgják-e, vagy visszavegyék. Ez viszont azt jelenti, hogy érdemben nem tud beleszólni a Fidesz az Európai Unió költségvetésének az alakításába, ami is egyébként az is látszik, abból is látszik ez, hogy soha ilyen rossz helyzetből nem indult Magyarország, és egyébként Közép-Európa sem a költségvetési tárgyalási folyamatos során, mint most. A teljes német elit meglehetősen szembefordult Orbán Viktorral, és a CDU-CSU, hát nem azt mondom, hogy megosztott, de nagyon-nagyon minimális kisebbségben van azon politikusoknak az álma, akik Orbán Viktort egyébként, és egynek okán egyébként sajátos módon Magyarországot támogatják és elnyberítősítik egy ilyen folyamat során. Szóval lényegében Orbán Viktor betizett az Európai Uniós és az európai politizálásban az elmúlt hát körülbelül másfél-két évben. Azóta lényegében nem volt olyan intézkedés, meg fellépés, aminek a következménye pozitív egyenlegű lett volna ránézve, a Fideszre nézve, és ennek okán a magyar választópolgárokra nézve. Így Orbán Viktoron nem nagyon volt más lehetőség, mint hogy elmenjen Angela Merkelhez, aki bár a csillaga leáldozóban van, de még mindig meglehetősen befolyásos politikus ennek az országnak, és bilaterális módon, azaz személyek közti módon próbáljon a saját helyzetében, illetve remélem, hogy az ország helyzetében is pozitív változást elérni. És úgy látszik, hogy azért ez sokkal nehezebb lesz, mint eddig volt, mert hogy lényegében az ország, illetve a Fidesz, ennek okán az ország, az Európai Unió jobb szélére sodrodott, és a komoly vehetőség határán billeg jelen pillanatban. Úgyhogy bizony a költségvetési tárgyalások során, ugye azt mondtam, hogy azt már a végén elkezdted pedzegetni, a költségvetési tárgyalások során nagy szükségünk lesz Angela Merkel és több más politikusnak a jóindulatára ahhoz, hogy ne jöjjünk ki sokkal rosszabbul a következő költségvetési keret időszakból, mint ahogy a korábbiból jöttünk ki. Veszem az a valószínűleg rosszabbul fogunk jönni, nem csak azért, mert csökken az unió költségvetés, és nem csak azért, mert részben átalakulnak a prioritások, hanem azért is, mert könnyen benne van, hogy demokratikus kritériumokhoz fogják kötni a pénzének a kifizetését. Ugye hetes cikkelyes eljárás elindítása, politikai elindítása következtében Magyarország ebben a történetben kimondottan rosszul áll. És már csak ezért is egyébként a komolyan vehetőség határa navigálta az országot. És ugye a kicsit kapcsolódva a miniszterelnök beszédéhez, aki azt mondta, hogy az elmúlt 10 év volt az elmúlt 100 évben a legjobb, és utána elmondta, hogy 3,8%-os gazdasági növekedés volt összességében ebben a 10 évben, abban a 10 évben, amikor a legnagyobb...
2008. A válságkezelés 10 év.
Így van, és az utána a válságkezelés utáni 13 óta tartó időszakban 3,8. Ami ugye abban az időszakban, amikor a legnagyobb pénzbőség, globális pénzbőség volt, akkor, amikor a legtöbb európai uniós forrás folyt be Magyarországra, akkor, amikor lényegében hát a második világháború óta nem látott töretlen gazdasági növekedési időszak volt globálisan. Akkor, amikor mondjuk Lengyelország már aztán 6% fölött van, Szlovákiában a 6%-ot éppen, hogy nem érte el, akkor arról azt négyébe bevallani egy miniszterelnöki évértékelőn, hogy valójában mi az elméleti gazdasági növekedésünk, azaz az Európai Unió plusz 4%, ami egyébként ugye kb. 6% volt, ott se tudtuk elérni, akkor, amikor a legjobb évünk volt, és akkor, amikor egyébként olyan felhatalmazása volt az Orbán kormánynak, lásd 3/3, ami eddig még soha senkinek nem adatott meg, azaz azt gondolom, hogy legalábbis aggasztó Magyarország gazdasági jövőre nézve, akkor, és még egy mondat, mert látom, hogy már nehezen tudod visszatartani, amikor egy nappal korábban jelentődik be a 4,7%-os inflációs adat, ami nagyjából a teljes tavalyi bérnövekményét elvitte azoknak, akik az átlagos bérnövekményben részesültek az országban.
Hát, hogy jutottunk el Angela Merkeltől a állítólagos
nagyon közel van a két gazdaság. A két gazdaság nagyon közel van egymáshoz.
Nára, ugye, tényleg nem akarok személyeskedni, de több fairness. Tehát legyen már méltányosabb egy kicsit a kormányhoz, hogyha nem is szereted a kormányt, de András, ha semmit nem tudsz elismerni eredményként, akkor magadat zárod be egy szűk kicsi szobába. Lehet azt mondani, hogyha az ember nem szimpatizál a kormányra, hogy nem minden tökéletes, de hogy minden rossz, hidd el, hogy ez egy kisebbségi álláspont. Nem érted meg a magyar társadalom és gazdaság helyzetét, ha mindent rossznak látsz.
Én nem látok mindent rossznak, csak hogyha
az 15 perc után szeretném, hogyha egy percet.
Ha mindenki el tudná mondani, mert a hallgató csak akkor értik meg, hogy kinek mi az álláspontja, hogyha hallják.
A személyes megtartalmazás utánból visszavonulok, és majd később reagálok.
Szóval két részre bontva a dolgot, a Angela Merkel találkozott, elfogadom, hogy lehet teljesen máshogy is látni, de azért a tények nyelvén beszélve szerintem érdemes rögzíteni, hogy mi a német érdek. A német érdek az, hogy a nagyon sokfél éve vált Európát egybe tartsák. Németországnak szüksége van a közös piacra. Pluszba tudjuk, hogy ősszel Németország fogja betölteni az uniós soros elnökségét. Egy nagyon komoly feladattal, ugye most csütörtökön lesz európai tanácsi ülés, ahol 99%-os biztonsággal állítható, hogy nem fogják elfogadni a keretköltségvetést. Azaz a német elnökségi el fog tartani ez a nagy kompromisszum. Tehát Németországnak szüksége van a sokszínű Európában egy nagy közös döntés meghozatalára, hiszen minden egyes tagállamnak vétójoga van a közös döntéssel kapcsolatban. Ez az a helyzet, ami körbevesz minket. Itt, hogyha mondom még egyszer, ha Angela Merkel nem is ért mindenbe egyet Orbán Viktorral, és Orbán Viktor nem is ért egyet mindenben Angela Merkellel, a közös érdekük az, hogy egy kompromisszumot találjanak. És mind a ketten szerintem a pragmatizmusukat próbálták demonstrálni. Már augusztusban, azóta, és most ezen a közös találkozón is, és mind a ketten azt mondták, hogy ezt a kompromisszumot meg akarják találni. Tehát mind a ketten felelős államvezetőként léptek föl. Ezt a helyzetet szerintem kár félre magyarázni, mert Berlinben is az az érzet alakult ki, hogy Orbán Viktorral együtt lehet működni ebben a fontos kérdésben. Sokkal jobban tartanak mondjuk az olaszoktól, akik egyáltalán nem olyan biztos, hogy ennyire pragmatikusak lesznek a döntések meghozatalakor.
6 percünk maradt. Igen. Olyan kérdésekre, hogy Győrben és Dunaújvárosban is választás volt, de a mérleg nem változott, ugyanaz az oldal nyert itt is, meg ott is. Mi a jelentősége ennek a két választásnak?
Szerintem a Győrnek nagy jelentősége van, ez megállította a Fidesznek a vereség sorozatát, és ez lélektani szempontból szerintem fontos volt a Fidesz számára.
Vereség sorozata, de bocsánat. Te hol éltél, András?
Ugye volt az önkormányzati választás, azt hiszem még a miniszterelnök is nyertett, aki hiszem komoly referenciapont a te életedben, hogy azt elbukta a Fidesz. Utána pedig volt 12 időközi választás, amiből 9-et nyert meg az ellenzék, az ellenzék támogatotta jelöltek, és 3-at a Fidesz támogatott a jelölt, ott, ahol ezt lehet nézni, azokról beszélek. Majd utána jött Győr, amikor is a Fidesz győzni tudott, bár kisebb különbséggel, mint Borkai 5 évvel korábban, ugye 6% pontot felagott az ellenzék a különbségből, illetve ugye nyilván alacsonyabb részvétellel is.
2010-nél volt, 2010-ben Borkai nagyobb előnnyel nyert, de 2014-ben kisebb előnnyel nyert, mint a Dézsi úr, tehát szerintem a tények nyelvén igen szép eredményt érte, és abban tessék, egyetérthetünk, hogy lélektanilag fontos volt a Győr, csak szerintem nem a állítólagos vereségsorozatot állította meg, hanem a Borkai ügynek a tehertételét, a lélektani tehertételét sikerült ezzel maga mögött tudni a Fidesz.
A Borkai ügyet szerintem a Fidesz részben maga mögött tudja, részben egyébként nem, mert azt nem teljesen önszántából zárta le ezt a történetet. Tehát azért ez a stigma, és az, hogy a NER elítje miként és hogyan jár abban az Adrián, és ott mi történik, ott azért kaptunk egy ilyen kis kandikamerás betekintés, és azért ez eléggé beégett szerintem a választókba. Azt sokáig fogja maga után húzni a Fidesz, de kétségtelen, hogy valamiféle nyugvópont hajtott ez a történet.
Dunajváros?
A Dunajváros kapcsán pedig, ugye ez egy olyan fontos eltétel az ellenzéknek, hogy az összefogás, illetve az együttműködés, hogyha őszinte és minden szereplő kiveszi benne a részét, akkor az kitűnően jól működik, és azokat a ellenzéki beállítottságú településeket csont nélkül meg tudja nyerni, illetve a választókereteket csont nélkül meg tudja nyerni, amire egyébként majd 22-ben szüksége is lesz. Körülbelül 60 választókerületi győzelemre van szüksége, bármelyik oldal is nyerjen. Úgy most, hogy ugye megszűnő félben van a centrális erőtér, és egy ilyen váltogazdálkodó szerű politikai rendszer jön vissza, mert ugye emlékezzünk még korábban, ugye az volt a 90-es években, volt két nagy tömb, és ők harcoltak egymással. Most egy ilyesmi jön vissza, és itt az ellenzéknek bizony igenis van keresnivalója, ezt hozta meg, ennek az érzetét hozta meg, vagy vissza, hogyha úgy tetszik, az ellenzék győri veresége után a dunajvárosi győzelem, hogy egy nagyon kényelmes csont nélküli győzelmet tudott alatni, egyébként úgy, hogy nem csak Dunajvárosban győzött a jelölt, hanem mondjuk Rácsamáson is, meg Kulcsban is, meg Encsiben is, tehát olyan kisebb településeken is, ahol egyébként korábban nem igazán számíthatott győzelemre.
Dunajvárosi alacsony részvétel az számított ebben valamit?
Az érdekes, mert relatív alacsony volt a részvétel, de nem Dunajvárosban, hanem a kinti településeken. Dunajvárosban sem volt magas, ott volt szavazókör 40x%-os részvétellel is, nyilván a többség az a 30-as tartományban volt, de a kisfalvakban volt nagyon alacsony részvétel, ott volt 11%-os is, például láttam olyan szavazókört, tehát ez azt mondja, hogy ez az ellenzéki szavazók számára fontosabb volt, mint a Fidesz szavazók számára ez a történet, és az ellenzéki szavazók be is tudták ezt hozni, annak ellenére, hogy ugye még az elén riogattál ezzel a DK-tól Jobbikig tartó összefogással, amit ugye a miniszterelnök annó horror koalíciónak nevezett, aztán egy kicsivel későbbi ugyanilyen aréna beszélgetésen megegyeztünk abba, hogy ez elsősorban ránézve horrorisztikus eredményt hozott az önkormányzati választásokkor, és az nagyjából most is így van, hogyha ezek a szereplők, úgyis mint az ellenzék széles spektruma összefog, tud állítani egy jó jelöltet, tud vinni egy őszinte meggyőző kampányt, akkor meg tud nyerni akár meglepően ellenzéki szavazóköröket is. Ez nem volt az, mert az elmúlt hármat most már megnyerte az ellenzék, de előtte viszont az elmúlt, előtte következő, előtte lévő ötöt viszont elvesztette.
Ezzel most mit olvas ki Győrből is, Dunajvárosban?
A Győrt szerintem nagyjából megbeszéltük, amikor lélegzett vételi szünettel volt Andrásnak, és el tudtam mondani, hogy ez egy lélektani fordulat volt, de azért a Fidesz 2006 óta folyamatosan nyeri a választásokat, tehát bocsánat, de egy kis település időközi választásból vereségsorozatot jövendölni, vagy nem tudom én leírni, az elég komolytalan.
De bocsánat, hallgassuk végig, mert akkor a hallgató...
Nehéz, ugye, jobb lenne, hogyha monopólium lenne, de duopólium van. Tehát a Dunaújváros kapcsán pedig én azt gondolom, hogy kettő értelmezése van a dolognak. A legkézenfekvőbb az, amit az András mondott, hogy láthatóan a százalékok nyelvén beszélve összeadódtak az ellenzéki szavazatok, tehát amit 2018 áprilisában láttunk, nagyjából szavazatarányokat, most tényleg egyszerűsítek 60-40 az ellenzék és 60 az ellenzék és 40 a kormánypárt javára, ez megismétlődött. De egy sokkal alacsonyabb részvétel mellett, és ez a másik értelmezés, és a nagy kérdőjel, hogy az elkötelezett aktív szavazóknál működött ez az összefogás, ugye egy nagyjából 30%-os összrészvétel mellett, Dunaújvárosban mondjuk már a városon belül 35%-os részvétel mellett. A kérdés az, hogy ez egy 70%-os választási részvételnél, amikor olyan választópolgárok is elmennek, akik kevésbé elkötelezettek, akiket annyira nem foglalkoztat a politika, akiknek régi emlékei lehetnek egyik vagy másik pártról, tehát egy magasabb részvétel mellett ez ekvivalensen működik-e, vagy sem. Az önkormányzati választásnál a 40-es tartományban, most ezen a Dunaújvárosi időközi választáson a 30-as tartományban, az elkötelezett szavazóknál azt láttuk, hogy működik, de ebből még biztos következtetést, ez az én értelmezésem, a 70%-os tartományra nem lehet mondani. Nem azt mondom, hogy esélytelen a dolog. Én is arra számítok, hogy két pártrendszer lesz, de csak az alacsony részvétel mellett jelenthetjük azt ki, hogy nincs lemorzsolódás a Jobbiktól Gyurcsány Ferencig tartó összefogásban.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Brázák Oston Sámor, a Nézőpont Intézet és Pulai András a Publikus Intézet vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.